Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Domonics András. Bár néhány perccel a kilövés után felrobbantották a SpaceX rekordméretű tesztűrhajóját, a mérnökök mégis sikerként élik meg annak indítását. Kis László csillagásszal, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózathoz tartozó csillagászati és földtudományi kutatóközpont főigazgatójával beszélgettem. Fellőtték a SpaceX rekordméretű űrhajóját, picit repült, aztán felrobbant. Most akkor ez siker vagy kudarc?
Hát ezt lehet innen is nézni, meg onnan is nézni, de természetesen akik megtervezték az egészet, ők sikernek tekintik. Ugye azt kell érteni, hogy a SpaceX az egy magánvállalat. Ő megengedheti magának azt, hogy akár föl is robbant valamit, csak hogy megnézze, hogy működik-e. Például a NASA-nál egy lineáris tervezési modellt követnek, amíg ők egyet megépítenek, addig a SpaceX nyugodtan hármat, négyet is, és valójában már készen is állnak a következő kilövésre, a SpaceX-nek a következő Starship prototípus. Mi történt pontosan? Ugye a csütörtöki napon két nap késéssel megtörtént az indítás. Ugye két fokozatból álló Starship rendszer elindult Texas déli tengerpartjáról. Tervek szerint 3 perc működés után az első és a második fokozatnak külön kellett volna válnia. Ugye az alulban van 33 kisebb meghajtó, fölül lett volna 6 további, és az alsó 33-ból 2 perc után több is leállt működni, tehát nem működtek rendesen. 3 perc után szét kellett volna válni a két fokozatnak, ez nem következett be, ezért a 4. percben, 39 kilométeres magasságban a földi irányítás felrobbantotta az egészet biztonsági megfontolások miatt. Tehát nem az történt, hogy a rakéta elindult, és aztán nem működött, és szétrobbant bele a hóbelevanc a világba, hanem az egy tervezett szétrobbantás volt, hogy nehogy gondot okozzon. Tehát elkezdett bukdácsolni az indítás után, ugye a 3. percben a dolog, és akkor a biztonsági megfontolások miatt szétrobbantották. Szóval a lényeg, ami lényeg, hogy abból a szempontból, hogy nem sikerült eljutatni a második fokozatot egy 3/4 föld megkerülés után a Hawaii-szigetek mellett a Csendes-óceánban, ilyen szempontból kudarc. A SpaceX mérnökei viszont abszolút örültek, és tényleg gyermekedett módon tapsikolva ünnepelték az eseményt, mert itt a nagy kérdés az volt, hogy egyáltalán felemelkedik-e az indító padról. Ugye itt ez a már vázolt, korábban említett kockázatkezelés különbség a SpaceX és a NASA között, ez kijön. A NASA-nál nagyon sokáig megfontoltan terveznek, és aztán vagy fog működni, vagy nem. A végső teszt az mégiscsak a puding próbája, az evés. A rakétánál, hogyha valami nincs pontosan, ha nem tudják pontosan, hogy működik-e, akkor vagy évekig reszelgetjük, vagy elindítunk egyet, és aztán a konkrét mérési adatok megmutatják, hogy mi az, ami működik, mi az, ami nem működik. Ugye a SpaceX ennek az utóbbi megközelítésnek a híve, és ezt láttuk most csütörtökön délután magyar idő szerint 2-3 között, hogy hát igen, elindult, nem indulattak be úgy, ahogy szerették volna, instabillá vált, és akkor, hogy ne okozza nagyobb gondot, fölrobbantották az egészet, de az első 3 percben, ebben biztos vagyok, hogy kritikus adatmennyiséghez jutottak. Ugye nagyon látványos felvételek is már az interneten megtaláltuk, a rakéta fedélzeti kamerái révén, de nyilván rengeteg szenzor figyelte, hogy melyik meghajtó, hogyan reagál, milyen rázkódások vannak, és aztán ebből ez a trial and error, próba szerencse alapon fogják majd tovább finomítani. Hát bízunk benne, hogy a második, harmadik, negyedik teszt után egy gyors konvergencia révén a legvégén működni fog a dolog.
Ennek a mostani meghibásodásnak lehet köze a rakéta méretéhez. Ugye ez kétszer olyan tolóerővel rendelkezik, mint eddig bármi, amit megpróbáltunk föllőni az
űrbe. Így van, hát bazi nagy. Mit tudom, például az Artemis 1, ami most volt tavaly évvégén, ami körbejárta a holdat, ugye ember nélküli holdűrhajó, az összesen 5 hajtóművel rendelkezett. 5 hajtómű, ez a klasszikus Saturn 5 rakéták. Ugye néhány hajtómű, ott a nagy sebesség áramlik ki a gáz, és akkor felemeli az egész rakétát. Itt az, hogy 33 egyedi kis Raptor hajtómű próbál szimultán dekára ugyanannyi erővel, vagy deka newtonra ugyanannyi erővel tolni az egészet, ez egy nagy technikai kihívás. Ugye az oroszok annak idején a 70-es években az N1 szuperrakétájukkal pont ezt próbálták. Amikor az orosz emberes holdutazáshoz megpróbálkoztak ugye a nagy konstruktőr csapatában egy ilyen sok kis meghajtóból álló nagy rakétát összerakni, aztán az mindig felrobbant, és a végén az anyagi problémák miatt el is engedték ezt az egész koncepciót. Itt ez az érdekes, hogy Elon Muskék ezt fölmelegítették, ezt a témát, és még egy érdekességet hadd jegyezzek meg, ugye nem véletlen az, hogy a többi kémiai hajtóműhöz képest itt nem folyékony oxigén, meg folyékony hidrogén a hajtóás, hanem folyékony metán és folyékony oxigénnel történik a rakéta begyújtása. A metán az azért került itt elő a képbe, mert hát távolatban gondolkodnak, ha tényleg a Marsra fogunk menni egy ilyen rakétával, akkor adott esetben a Mars helyszíni nyersanyagaiból metánt, tehát kvázi üzemanyagot föltölteni visszafelé a rakétát, onnan potenciálisan sokkal könnyebb megszerezni, mint a folyékony hidrogén, meg a folyékony oxigént. Tehát ez is benne van ebbe az egészben, hogy újszerű, bazi nagy rakéta, a Saturn 5-nél is ugye kétszer akkora nyomóerővel vagy hajtóerővel működik, 120 méter magas, tehát tényleg gyakorlatilag az egy 40 emeletes épület, tehát tényleg bazi nagy szerkezet, és a hajtása is, a hajtóanyag is, az üzemanyag is más, mint a korábban megszokottak, már arra felé gondolva, így nyilvánvalóan vad fantasztaként, hogy esetleg a Marsról tudunk majd visszafelé küldeni a helyszíni anyag erőforrásokat felhasználva egy ilyen rakétát.
Mondhatjuk azt, már csak méreténél fogva is, hogy ez egyben az indítóállvány tesztje is volt?
Így van, tehát ott ugye az Artemis is, amikor tavaly elindult, akkor volt némi sérülés az indítóállványon. Ugye én voltam már egy űrkikötőben, a Kourou-i Európai űrügynökségnek a francia-guajanai űrkikötőjében, az egy ilyen nagy indító állomás, ez egy ilyen bazi nagy betonkatlan fölött egy ilyen nagyon komoly szerkezet, ott nagy sebességű, nagyon forró gáz repül ki, és annak a toló erejére emelkedik föl az egész rakéta, és aztán indul be nagy gyorsulással a földön kívüli tér irányába. Az ott már csak ott a helyszínen, hogy az túlélje az, hogy elindul belőle egy rakéta, az magában egy tulajdonképpen egy fantasztikus mérnöki eredmény, hogy ilyenek vannak, úgyhogy nyilvánvalóan itt ennél az indításnál, Starshipnál, a SpaceX texasi indítóállomásáról itt mindent is teszteltek ezzel az első indítással.
Hogyan folytatódik majd ez a küldetés, vagy ez a teszt sorozat?
Jönnek a következő tesztek. Én most azt olvastam, hogy talán már három újabb Starship rendelkezésre Elon Muskéknak, tehát igazából lényegében a technika megvan hozzá, hogy egy lehető legrövidebb időn belül ezt elindítsák. Azért azt lehet látnia, hogy ezek nem rutin tevékenységek. Ahogy az Artemis is tavaly, ugye 2022-ben augusztusban már volt a nagy média hajcihő, hogy na indul, megy az emberiség vissza a Holdra, és aztán végül novemberig elcsúszott az egész. Tehát ilyen nagy rakétákat, meg ilyen nagy, hogy mondjam, nagy technikai kihívásokat nem tudunk rutinszerűen művelni. Ezek mind-mind egyedi kísérleteknek tekintendők, még nagyon távol vagyunk attól, hogy ezt az emberiség úgy kezelje, mint mondjuk egy Jumbo Jetnek az indítását Londonból New York felé. Ezek sokkal nagyobb kihívást jelentenek, ezért aztán például a jövőbeli terveknél is nincs még egy olyan adott esetben nappontoságú ütemterv, mint amit a légitársaságoktól általában el szoktunk várni.
Ha már a három űrhajó megvan vagy épül, akkor nagy áttervezés már nem fér bele.
Hát ott finomítani kell a szabályzást. Tehát itt alapvetően azt kell látni, ez az én értésem, és lehet egy teljesen hülyeség, és egy űrmérnök csak nevetni fog rajta, de az én fejemben, amikor 33 egyedi hajtómű, Raptor hajtóművet akarunk egységként kezelve lekezelni, hogy az úgy repüljön, ahogy kell, ez igazából egy párhuzamos irányítási kihívás. Tehát ez egy mérnöki probléma, ahol nem a Raptorokat fogják majd át mahinálni, meg átcsavargatni, hanem az egészet irányító elektronikát, szoftvert, szenzorrendszert fogják finom hangolni, hogy tényleg képes legyen egyszerre az összes Raptor hajtómű biztosítani azt a tolóerőt, ami szükséges az egész rakéta működéséhez. Ez egy irányítás technikai probléma, inkább, mint sem azt, hogy na most akkor az a rakétába tegyük arrébb a, mit tudom én, a folyékony metánnak a tartályt, nem fogják odébb tenni, hanem azt, hogy az egészet hogyan működtetik egységként, ezt fogják majd finom hangolni.
Sigma, a holnap világa.
Ismét itt a kullany szezon. Azt tudjuk, hogy az állatka a fákról és a fűből is támadhat. Az azonban kevésbé közismert, hogy nem csupán csípés útján képes fertőzni. Kapiller Zoltán állatorvossal, a Magyar Kullancs Szövetség elnökével beszélgettem. Afrikai kullancsfajt találtak Magyarországon. Mennyire számít ez rendkívülinek, és miért érdekes ez a bizonyos kullancsfaj számunkra?
Azért érdekes ez az afrikai kullancsfaj, mert a Balaton nyugati medencéjébe, az Állatorvostudományi Egyetem, a Magyar Madártani Egyesület és az ELTE kutatói megtalálták a nádiposzátába, és a 2023-as év madarába, a barkós cínegében is, és sajnálatosan ebben a afrikai kullancs populációba, amit összegyűjtöttek, megtalálták a krími-kongói vérzéses láz vírusát is, ami ezeket a kismadarakat nem betegíti meg, de a vírus jelenlétét igazolja, és hát sajnálatosan egy turisztikai központ a Balaton térsége közelébe. Szerencsére ez egy védett övezetbe zárt területen lévő vizsgálat volt, ide kirándulók nagy ritkán és külön engedéllyel jutnak, de jelzi azt, hogy itt van egy olyan veszélyforrás, ami a történelem során többször fölbukkant, és igen komoly járványokat okozott. Legutoljára az 50-es években a Bakonyba erdőmunkások körébe volt ismert ez a kórokozó okozta fertőződés. Hát most ez a kórokozó lejjebb húzódott, már a Balatonnál tart, és hát csak egy véletlen kell ahhoz, hogy egy kirándulóba kerüljön egy fertőző kullancs, megfertőzze az illetőt, aki megbetegszik, és innentől kezdve ez a beteg ember cseppfertőzéssel a lakóövezete környezetébe élőket, vagy a munkatársait, vagy éppen a nyaralótársait, kempingezőtársait tovább tudja fertőzni. Ennek a betegségnek azért nagy a jelentősége, mert a krími-kongói vérzéses láz okozta megbetegedés az egy olyan betegség, amit nem minden betegnek a kullancs csípés okozza, hanem elég egy fertőződött ember egy kullancsípéstől, aki aztán már cseppfertőzéssel tovább viszi ezt a fertőzést. Ellentétben a többi kullancs terjesztette fertőzés esetében, ott csak az van, hogy egy fertőző kullancsípés egy csípett áldozatot csinál, és azok a betegek már nem fertőzik tovább a környezetüket, csak ők bajlódnak. Ilyen például a Lyme-kór, ami sajnálatosan mindig egy névként van felemlítve. Ez nem egy betegség, ezt hatféle Lyme-kór bacillus okozza ma Magyarországon, és bizony háziorvos, szakorvos legyen a talpán, aki egy többszörös fertőzött beteget diagnosztizálni és kezelni tud. A meggyógyításról már nem is beszélve.
Ismereteik szerint hány kullancsfaj van ma Magyarországon?
Ma Magyarországon 42 kullancsfajt ismerünk, plusz ezeket az újakat, akik bekerültek a Balaton nyugati medencéjébe. Szerencsénkre a társaság többsége az kifejezetten erdei állatokat parazitál, de körülbelül egy tucat kullancsfaj támadja a kiránduló embert és a társállatait is.
Ha már kirándulók, honnan számíthatunk a kullancs veszélyre?
Ebben is nagyon sokan vitatkoznak, és a vitatkozó feleknek mindkét részről igazuk van, ugyanis a kullancsok áldozatkeresés tekintetében két csoportra oszlanak. Vannak a szemmel rendelkező látókullancsok, ezek a gyepi növénytársulásból, a fűszálak árnyékos fonáki oldaláról lesik az arra bóklászó áldozatot, akire alulról másznak föl. A tájékozódásuk tekintetében vaknak nevezett kullancsfajok csoportjának tagjai, azok pedig a bokrok levélfonákáról radarozzák be az arra bóklászó áldozataikat, és a növényzet körülbelül 1,5 méteres magasságáról, a susnyós bokros területről, a levelek fonáki részéről pottyannak felülről az áldozatukra.
Említette már például a Lyme-kort, milyen betegségeket tudnak még a kullancsok terjeszteni?
Magyarországon számos parazitás, tehát élősködős, bakteriális és vírusos fertőző betegség kórokozóit terjesztik, de itt a terjesztés szónál ki kell hangsúlyozzuk azt, hogy a kullancs terjesztette betegségek nem csak a kullancs csípéssel tudnak bekerülni az áldozatba, hanem számos más fertőzési technikát is ismernek a kullancsok. Például, ha fertőző kullancs megcsíp egy kecskét, és a kúláz kórokozóját oltja bele, az a kórokozó bejut a kecske tejébe, és ha azt valaki nyersen megissza, biztosan kúlázas megbetegedésbe fog szenvedni napokon belül. Tehát a beoltott tejelő állatok teje is fertőző lesz, vagy egy másik fertőzési mód, például a mókusok megfertőződnek különféle kórokozókkal, például a tularémia kórokozójával, és a fákról szitálva vizelnek, és levizelik az aljnövényzetet, ahol a kiránduló elfekszik, hempereg a fűbe, és ott is bőrsérüléseken keresztül a kiránduló fertőződhet, és megint csak egy kullancs terjesztette betegség kórokozója fogja megbetegíteni. De hát sorolhatnám még a fertőzési technikákat, nagyon hosszú ennek a sora, de egyet emelek még ki a többiek közül, az pedig a kurkászás okozta fertőződés, ugyanis a legfrissebb japán szakirodalom és a japán média ezt nagyon hangsúlyozza, ugyanis a japán társadalomba azt terjedt el, hogy a japánok mindig mindent a két finom ujjukkal, a hüvelyek és mutató ujjukkal próbálnak megoldani, és egymásból tépkedik ki körömmel a kullancsokat, és erről próbálják lenevelni a japán társadalmat, ugyanis ez egy óriási problémát jelent, ha valaki körömmel a túrázó társából kitépi a kullancsot, akkor a körme között szétfröccsenhet a kullancs, és a körömágyi sebeire, ezekre a hajszálrepedésekre, amit a manikűrös tud okozni, ráfröccsen a kullancs nyála, és így fertőződik Japánban nagyon sok új lánykóros beteg, tehát az eltávolításkor rögtön két beteg lesz, ugyanis ha valaki megszorítja körömmel vagy csipesszel, szemöldök csipesszel vagy bármilyen csipesszel a kullancs testét, a kullancs is egy érző lény, és a szorongatás hatására be fogja kötni a fertőző nyálát az áldozatába, ezért mindenkinek javaslom, hogy mellőzze a körömmel vagy csipesszel történő kullancseltávolítás metodikáját, mert ez egy önfertőzés, vagy éppen a másik társ megfertőzésével fog szövődni, hát pont azt fogják elérni, amit meg akarnak akadályozni. Hát mindenféleképpen a patikákból beszerezhető kullancskanállal távolítsák el, ami úgy működik, mint egy rajszeg kihúzó, és nem szorítja meg a kullancs testét, nem okoz neki gyötrődést, fájdalmat.
Nagyon sok fertőzés, nagyon sok betegséget említett. Hogyan lehet ezeket visszavezetni a kullancsokra? Ha elmegyünk orvoshoz, mennyi idő, amíg rájönnek arra, hogy az alap az a kullancstól jött?
A legnagyobb probléma az, hogy a mai orvosi gondolkodásba be kéne újból illeszteni az infektológia tudományát, a fertőző betegségek tudományát, ugyanis minden betegre először az orvosok belgyógyászati vagy valamilyen szakorvosi irányból néznek rá, és csak második vagy harmadik lépcsőbe gondolnak arra, hogy fertőző beteggel állnak szembe. És sajnálatosan a kullancs terjesztette betegségek egy része nagyon sok sima belgyógyászati kórképet imitál, tehát nem is gondol az orvos arra, hogy itt valami baktérium vagy más egyéb kórokozó okozza a beteg panaszait. Mondok egy példát, például ha Borrelia burgdorferi szenzulátó nevű baktérium a lánykor egyik okozója fertőzi a beteget, az ízületi problémákkal fog küzdeni, és nagyon sokszor a sima reumatológiai betegek közé sodródik be, holott az illető azon túl, hogy hasonló tünetei vannak a reumatológiai betegcsoporthoz, nem reumatológiai beteg, hanem fertőző beteg, tehát fertőző betegség szakorvosának, infektológusnak a kezei közé kell, hogy kerüljen a gyógyulása érdekében.
Kik a legveszélyeztetettebbek, hogyha kullancsokról beszélünk?
Mindenféleképpen a fiatalabb korosztály, aki mozgékonyabb a természetbe, tehát a gyerekek, a fiatal felnőttek. Nagyon fontos lenne az, hogyha az iskolákba tanítanák a természet veszélyeit és azoknak a kivédését. Én úgy gondolom, hogy újból vissza kéne hozni a minél fiatalabb korosztály körébe a Környezetismeret című tantárgyat, amiben be kéne ezeket az információkat illeszteni, hiszen úgy vannak az emberek a természetbe, hogy nem is ismerik az ottani veszélyeket, ebből kifolyólag preventív magatartást sem tudnak felmutatni, és olyan minimális a biológiai tárgyú ismeretanyag az átlag lakosság buksiába, hogy bizony nagyon sok felnőtt is tudatlanul jár a természetben, nem ismeri az ottani veszélyeket. Tehát lenne egy közoktatásbeli megoldandó feladat, illetőleg a médián keresztül a felnőtt lakosság tudatossá tétele is egy nagyon fontos dolog lenne. Hát szélesebb körbe kellene ezeket a természet adta veszélyeket oktatni, megismertetni, illetőleg megtanítani a természetjárókat, a természetben dolgozókat a veszélyek megelőzésére és azok elhárítására.
Illetve talán az sem lenne egy utolsó, hogyha a kullancskanál megfelelő használatára is megtanítanák az embereket.
Hát nagyon fontos lenne, hogy egy kirándulásra mindig úgy induljanak el, vagy egy kerti munkára úgy lépjenek ki a nagyobb területű kis birtokokra, hogy mindenre fölkészülnek, és nem a baj bekövetkeztekor próbálnak alternatív megoldásokat találni. Kullancskanál helyett semmi módszert nem lehet ajánlani. Mindenféleképpen a hallgatók figyelmét arra is föl kell hívni, hogy itt nem csak az erdők, mezők problematikájáról beszélünk most, hanem ez a problémarendszer ott van a városi kertekbe, parkokba, az óvodák kertjébe, az iskolák udvarán, tehát bárhol, ahol zöld felület van, a kullancsok lesik az áldozataikat, és meg is találják.
Szigma, a holnap világa.
A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, és nem szabad hazavinni őket, hívja fel a figyelmet a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. A fészek elhagyást követő 2-3 hét ráadásul a legfontosabb időszak, ugyanis a szülők ilyenkor tanítják meg a fiókáknak a túlélés módszereit. A részletekről Imre Júlia kérdezte Orbán Zoltánt, a szervezet szóvívőjét.
Lakott területeken, amikor jövünk, megyünk, éljük az életünket, és találkozunk madárfiókákkal, bár röpképtelen esetleg még az a fióka, és ügyetlen, de az nem árva, nem esett ki a fészekből. Az a fióka, amit látunk mondjuk csipogni a járdán, az úttesten, a parkban, többnyire mondjuk fekete rigó fióka és széncinege fióka, az nem tud repülni, de elhagyta a fészket a teljes röpképesség elérése előtt, hogy így minimalizálja a ragadozók jelentette veszélyt, mert hogyha egy ragadozó megtalálja a fiókákkal teli fészket, az összes fióka elpusztulhat. Míg hogyha már a fiókák szét tudnak ugrani, jól futnak, szaladnak, szétszóródnak a környéken, a magas ajnövényzetben, a bokrok alatt, és a hangjukkal hívják oda az etető szülőket, és ilyenkor jön életüknek talán a legfontosabb szakasza, hiszen mondjuk egy fekete rigó méretű madárnál a fészek elhagyást követő 2-3 hétben a szülők mindenre megtanítják. Tehát ezt úgy képzeljük el, mintha a fészek elhagyást követő 2-3 hétben egy madárfióka kijárná a bölcsödét, az óvodát, az általános és a középiskolát, az egyetemet, szerezne egy PhD-t, és még részt venne egy szuperintenzív kommandós képzésen is. És még ilyen felkészítés és szülői felkészítés mellett is a fiókák 70-90%-a elpusztul az ivarérettség előtt. Tehát egyszerűen, hogyha mi hazaviszegetünk egy-egy madarat, annak gyakorlatilag nincs is értelme. És mi a fő gond? Ugye ez is egy szaktudás, ugye ugyanúgy, mint ahogy a csecsemőkkel kell bánni, az egy külön szakma, ugyanúgy a fiókák etetéséhez is érteni kell. Ha nem jó táplálékkal etetjük őket, akkor hiánybetegségeket kapnak, rossz minőségű tollazatuk fejlődik ki. De ezt el lehet kerülni egy kis utánajárással. Amin nem tudunk változtatni, az az, hogy mi valóban csak etetőgépek vagyunk. Tehát mi nem tudjuk megtanítani ennek a madár fiókának, hogy hogyan kell elkerülni a ragadozókat, hogyan kell letisztogatni a csőrét, és még sorolhatnám. És gondoljunk bele, ha a szülői képzésen átesett fiókák 70-90%-a mindenképpen elpusztul, sajnos ki kell, hogy mondjuk, hogy az így háznál nevelt madárfiókák, kis és közepes termetű fajok esetében hát gyakorlatilag 100%-uk el fog pusztulni.
Tehát akkor a megoldás az, hogy békében hagyjuk a madárfiókát, és nem teszünk semmit?
Egy dolgot lehet megtenni, egy ilyen csipogó, rossz fejen áldogáló fiókával óvatosan fogjuk meg, mint amikor hógolyót gyúrunk, úgy fordítjuk össze a két tenyerünket behajtott ujjal, bent van a fióka, és vigyük el egy közeli bokorra, és tegyük le, nem kell aggódni, a szagunkat nem fogják megérezni, az európai magyarországi madarak nem használják az orrukat szaglószervként. Ha pedig nagyon kicsi fiókát találunk, akár egy fészek kiborult, akkor a legeslegjobb megoldás, amikor segítünk, de nem avatkozunk be, nekem is elő van készítve erre egy kosár, az a fonott kosár a legjobb, amit a, főleg a hölgyek használnak bevásárlás, az a kicsit ovális. Azt béleljük ki, száraz, ha van otthon szén a szalma, ha nincs, akkor tegyünk tegyünk vastagon az aljára konyhai papírtörlőt, tegyük be a fiókákat, és a megtalálás helyéhez lehető legközelebb, olyan fejmagasság, 2-3 méter közötti magasságba, tegyük be egy sűrű bokor ágai közé, vagy lógassuk föl, úgyhogy árnyékba legyen, és akkor ott a hangjuk alapján a szülők tudják etetni. Tehát a lehető legrosszabb az, ha hazavisszük, akkor is, ha jót akarunk, akkor se vigyük haza, hogyha féltjük a macskától, tehát hogy ez az élet rendje, és a szülőknek kell felnevelni a madárfiókákat, nem nekünk embereknek.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás.